Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Közel 800 roma zarándokol Mátraverebély Szentkútra, a fő celebráns Ternyák Csaba egriesek lesz. Együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Szerencsi Szakképzési Centrum. Elkezdődött a turisztikai főszezon, Miskolcon továbbra is bíznak a Bükk közelségében. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Harminc településről közel 800 fő zarándok érkezik Mátraverebély Szentkútra, az országos roma zarándoklatra, amelyet Székely János püspök, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezet, tudatta Nemzeti Egyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina ismertetése szerint a július 6-án szervezett 11 órai szentmise főcelebrása és szónoka Ternyák Csaba egriesek lesz. Az idei zarándoklat az imádság évéhez kapcsolódik, mindnyájunknak szüksége van belső életre, szükségünk van arra, hogy visszavonuljunk egy olyan térbe és időbe, amelyet az Istennel való kapcsolatunknak szentelünk, de ez nem jelent menekülést a valóság elől, mondja Ferenc pápa. Az egyház nagy családjában is meg lehet élni a találkozás és a közös imádság örömét. 9 órától dicsőítés, tanúságtétel és gyónási lehetőség várja a zarándokokat. Székely János püspök tanítását 10 órakor hallgathatják meg a zarándokok, majd tehát 11 órakor a szentmise főcelebránsa és szónoka Ternyák Csaba egriesek lesz. 9 óra 30 perctől délután 12-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ebéd után pedig a résztvevő zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsort adnak elő. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívek a Nemzeti Egyhelyre, összesen közel 800-an. A cigány vallásosság hagyományos megnyilvánulása a zarándoklat, amely nem csak a roma kultúra része, hanem a személyesítés a közösség megújulásának eszköze is. Újabb együttműködési megállapodást írt alá a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem, ezúttal a Szerencsi Szakképzési Centrummal. A duális oktatás folytatásában, valamint a kijelölt szakmák magasabb szintű elsajátításában tud segítségére lenni a térségnek ez az együttműködés, mondta el Bukta Márta, a Szakképzési Centrum igazgatója.
A Tokaj-Hegyalja Egyetemben írtunk alá egy keretmegállapodást. Nem csak a Szerencsi ESC életében, hanem a szakképzés életében is fontos állomás mindig, amikor egy egyetemmel tud együttműködni. Sok számos olyan pontja van a szakképzésnek, amelyben számítunk az egyetemekkel való együttműködésre és támogatásra, nevezhetjük okleveles technikusi képzésnek, tudásközpontnak. Kifejezetten az, hogy mi a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel tudunk együttműködési megállapodásra lépni, az pedig épp a régiónak egy nagyon fontos pillanata, hiszen itt Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Tokaj környékén a szakképzés és az egyetemi oktatásnak a kapcsolatát tudjuk megerősíteni. Kifejezetten a pályaorientáció tekintetében szól a keret megállapodás egy része, a másik pedig kreditbeszámítással, előzetes tanulmányok beszámításával, közös programokkal, közös oktatási tevékenységgel, tapasztalatcserével az egyetemi és a szakképzésben dolgozó oktatók tekintetében. Ez az alapja, és utána jönnek fokozatosan a lépések, hogy ezeket a keretben megfogalmazott dolgokat meg tudjuk majd tölteni tartalommal.
Dr. Kéri Szabolcs, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora az együttműködési megállapodás kapcsán kiemelte, fontos tényezők a térségben a középfokú oktatási intézmények, hiszen a jövő hallgatói innen kerülnek ki, az oktatott szakmák és a munkaerőkereslet pedig irányt tud mutatni az egyetemi képzések számára is.
A szakképzőközpontok és az alkalmazott tudományok egyetemek együttműködése a képzésben, oktatásban, kutatásban rendkívül fontos. Mind a két intézményrendszer a gyakorlatorientált képzésre helyezi a hangsúlyt, ami azt jelenti, hogy a hallgatóknak, diákoknak olyan tudást kell elsajátítani, amit közvetlenül már a munkaerőpiacon tudnak alkalmazni, hasznosítani, amikor elhagyják az intézményt. Nyilván a középfokú és a felsőfokú oktatás e tekintetben nagyon nagy mértékben tud támaszkodni egymásra. Az alaptudást megszerzik nyilván a középfokon, és aztán az egyetemen lehetőség van arra, hogy ezt a tudást mélyítsék, differenciálják, kiegészítsék, és így eredményesebben tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Egyrészt már tudnak az egyetemi tanulmányokra készülni, tudják olyan szempontból feldolgozni a tananyagot, ami már előkészíti őket az egyetemi szintre, illetve egy folyamatosság van a két kurikulum között. Ez azt jelenti, hogy nincs egy hasadék, nincs egy rés, nincs egy hatalmas váltás a hallgatók életében, amikor ide érkeznek az egyetemre, ugyanazt folytatják magasabb szinten. Természetesen ezeknek a megállapodásoknak az a jelentőség, a diákok, oktatók tudjanak arról, hogy van ilyen lehetőség, ezt be tudják építeni a terveikbe, és már eleve így kezdik az iskolát, egy biztos pályaévet, egy biztos karriermodell biztosítva a számukra.
Az idei turisztikai szezon kilátásairól, valamint a turizmus és vendéglátás aktuális trendjeiről esett szó a Borsodobó-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának hagyományos turisztikai szezonnyitó találkozóján, amit három hután az Újhútakastély szállóban rendeztek meg. A részletekről Bágyi Péter, a BOKIG idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke, a Zemplén Idegenforgalmi Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
A kamaránk minden éven megrendezi a turisztikai szezonnyitó rendezvényét, aminek az a célja, hogy egy picit a szakma összejöjjön, és hogy átbeszéljük, hogy mi várható a főszezonban, hiszen ne felejtsük el, azért itt a régiónkban a főszezon az a július és az augusztus hónap, úgyhogy ez az az időszak, amikor dömpingszerűen érkeznek meg a kedves turisták ide a régiónkba, és ekkor kell igazán oda tenni magunkat, hogy csodálatos élményekkel és nagyszerű emlékekkel tudjanak innen majd hazautazni. Abszolút fantasztikus adottságokkal rendelkezik a régiónk. Gondoljunk bele, hogy nagyszerű termálvizeink vannak, akár hogyha Miskolctapolcát megnézzük, vagy a Zsóri fürdőt, vagy akár a Sárospataki termál és gyógyfürdőt, ami ugye a vendégeket ide vonza több éjszakára is, hiszen a rekreáció az ugye egy hosszabb időt vesz igénybe, és természetesen itt a pihenés mellett meg tudják látogatni a kulturális emlékeinket, nagyszerű múzeumokkal, várakkal és váromokkal rendelkezünk, illetve ne feledkezzünk meg az aktív turizmusról, a Zempléni hegység itt, illetve a Bükk hegység tökéletes a túrázáshoz, vagy a hegyi kerékpározáshoz, és ugye a Covid óta azt tapasztaljuk, hogy az ember szeret kiszakadni a nagyvárosi életből, és inkább a nyugalmat keresik, ahol egy picit visszatudnak a természet közelségébe kerülni. Ez egy abszolút világviszonylatú trend, tehát hogyha megfigyeljük, az emberek egyre inkább igyekeznek egészségesen és környezettudatosan élni, hiszen egy bolygónk van, ezt a bolygót meg kell mentenünk a jövő nemzedékének, és lehetőleg ki kell élvezni a adottságokat, tehát amit a természet tud nekünk kínálni. Úgyhogy ez egy abszolút pozitív tendencia, és mondhatjuk azt, hogy egy világviszonylatban is népszerű irányzat. És nagyon fontos volt itt a vallási turizmus, hiszen a zarándok turizmus nagyon erős a régiónkban. Gondoljunk itt az ortodox vendégekre, például akik Bodrog keresztút, Sátoraljújhelyt előszeretettel keresik fel, de ne felejtsük el, hogy a Mária útra is be vagyunk csatlakozva, tehát egy nagyon nagy létszámú vendégészakát generál az, amikor a vallási turizmus keretében látogatnak ide a vendégek.
Kupcsik Sarolta, a Turinform Miskolc irodavezetője, a Bükk közelségét nevezte meg Miskolc egyik turisztikai vonzerejének.
Miskolcon is a július-augusztus a hagyományosan a legkiemelkedőbb hónap, akár a vendégek számát, akár a vendégéjszakák számát nézzük, de Miskolc ezen túl egy 4 évszakos város, tehát egyrészt cél, másrészt lehetőség, hogy a szezont azt mindkét irányba meghosszabbítsuk. Ugye Miskolc egy olyan különleges lehetőségekkel és kvalitásokkal rendelkező nagyváros, aminek hatalmas zöld területei vannak, hiszen ugye mi vagyunk a keleti kapuja a Bükki Nemzeti Parknak, és a Covid utáni időszakban ez különösen kiugróan nagy lehetőséget jelentett, amikor még nem lehetett múzeumokba menni, nem lehetett akár fürdőkbe sem menni, de már egy picit kiszabadulhattak az emberek, akkor a zöld területeknek, az aktív turizmusnak, a kerékpározásnak, a túrázásnak hihetetlenül felértékelődött a szerepe, és szerencsére ezt nem felejtették el az emberek, tehát azok, akik korábban nem is ennek a célcsoportnak az erősítését mutatták, azóta is szívesen visszatérnek ebbe a térségbe. De ezen kívül rengeteg olyan látnivaló, kulturális, vallási turizmushoz kapcsolódó lehetőség van, ami nagyon vonzó. Budapest és a Balaton régió után a Mátra-Bükk térség a legkiemelkedőbb a mindenféle az attrakciószámok, a vendégszámok és a vendégészaka számok tekintetében is.
Nem a csapadék, hanem a keletkező szennyvíz elvezetésére szolgál a szennyvízhálózat, hívják fel a lakosság figyelmét a Nyírségvíz ZRT szakemberei. A szolgáltatónak az elmúlt viharokat követően több településre kellett kivonulnia a károk elhárítása miatt. A csapadékkal kevert szennyvíz azért okozott problémát, mert sok helyen illegálisan a szennyvízhálózatot használják az esővíz elvezetésére. A részletekről Krajec Andrást, a Nyírségvíz ZRT csatornázási műszaki vezetőjét hallják.
Elméletileg nem kerülhetne bele a szennyvíz csatornába a csapadékvíz, de sok helyen össze van kötve a rendszer. Ez legtöbb esetben illegálisan került be a hálózatba. Mi minden megteszünk a felderítésért, próbáljuk megtalálni azokat a pontokat, hogy hol kerülhet bele a szennyvízvezető hálózatba a csapadékvíz. Folyamatosan végezzük a felderítéseket, de kapacitás, illetve a lakosság, azt is kérjük, hogy ők is legyenek partnerek ebben. Akinek tudja, vagy tudatosan, vagy tudta nélkül van bekötve a csatornába, a szennyvízvezető csatornába a csapadékvize, azt kérjük, hogy szüntesse meg, mert ezzel nagy bosszúságot tud okozni a lentebbi területen élőknek, mert valahol ez a megnövekedett vízmennyiség ki fog jönni a csatornából. Nem erre van tervezve a szennyvízvezető hálózat, ott a keletkező szennyvizeknek az elvezetésére van megtervezve. Ezt egy esőmentes időben vígan elvégzi a maga a rendszer, a szivattyújaink, a hálózatunk alkalmas arra, hogy a keletkezett szennyvizeket elvezessék. Példaként mondom, hogy napi szinten Nyíregyházán keletkezik egy ilyen 14-15 ezer köbméter szennyvíz, egy ilyen esősebb időszakban pedig a szennyvíztó telepre akár 35-40 ezer köbméter szennyvíz is beérkezik a szennyvíztó telepekre. Ez azt jelenti, hogy a csapadékvíz megjelenik abban a rendszerbe, ami elve nem erre van tervezve. Általában az jellemző, hogy mindenki úgy tudja, hogy nem a szennyvízbe van bekötve, úgy vette a házat, azt mondta neki a vállalkozó, hogy el van szikasztva, de sajnos ez nem minden esetben történik így. Nem látnak be a föld alá, de mi ebbe is partnerek vagyunk, hogyha valaki nem biztos abban, hogy hova megy a csapadék csatornája, minket nyugodtan megkeresett, felkeresett, és segítünk felderíteni, hogy hova is van bekötve ez a csapadékvíz. Sok kicsi sokra megy elven, egy-egy utcában egy-két bekötésnek a feltárása, illetve megszüntetése is, hogyha így aprólékosan megyünk, akkor ez így előbb-utóbb sikert fog elérni, és kevesebb szennyvízzel kevert csapadékvíz kerül ki az utcákra.
Végül az időjárásról. Holnap sokat süt a nap, de erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, néha kialakulhatnak záporok is. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 2-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bércesi András. Adásunk tartalmából marad az új hatvani posta. 3 éves kutatási program ért véget az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Óvodai nevelő okleveles technikusi képzés indul szeptemberben Mezőkövesden. Főként Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben van igény az iskolaőrök munkájára. Ezek mai műsorunk főbb témái. Tartsanak velünk!
Kora esti hírmondó.
Változtak ugyan a feltételek, de marad az új hatvani posta. Az üzemeltetés költsége ugyan jelentősen megemelkedett, de az ott élők számára nélkülözhetetlen, hogy a szolgáltatás megmaradjon. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
Több posta is bezárni kényszerült 2022-ben a kormány energiatakarékossági intézkedései alapján az országban. Többek között az új hatvani posta hivatal működése is megszűnt akkor. Az a döntés akkor több mint 8560-it érintett. A városvezetés tárgyalásokat kezdett a kormánnyal, aminek az eredménye az lett, hogy újra nyithatott a posta. A nyitás feltétele pedig az volt, hogy az önkormányzat átvállalja az üzemeltetés összes költségének az 50%-át. Ez éves szinten közel 21 millió forint kiadást jelentett, amit a Magyar Posta ZRT részére ki kellett fizetni. A döntés megszületett, így az új hatvaniak visszakapták a szolgáltatást. Az új hatvani lakosok nagyon örülnek annak, hogy újra nyitott a kis posta. Hallgassák meg a véleményeiket.
Nekem nagyon nagy segítség, mert most átmenni a városba, ott kivárni a sort, meg mindent. Nekem nagyon jó, hogy itt van, és nagyon aranyosak a két nő, úgyhogy én csak jót tudok mondani. És nagyon kell ez a új hatvannak.
Most is voltam, adtam fel csekket, meg szoktam venni sorsjegyet. Nagyon nagy segítség. Sok idős van itt is új 60-ban, meg hát a kismamák, a gyerekek, meg minden. Azért csak könnyebb, mint a hídon még keresztül menni, meg a forgalom, úgyhogy örülünk, hogy van. És szeretnénk, hogyha meg is maradna, próbálják meg megtartani.
Vannak idősek is, nyugdíjasok is, akik nem igazán tud elmenni. És én mindig is nagyon is örülök neki, hogy itt van. Meg jó az, mikor van egy, még faluba is jó, nem még itt városban.
A városvezetés számára sosem volt kérdés, hogy mit jelent az új hatvaniaknak a könnyen elérhető postai szolgáltatást, ezért az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a hivatal nyitva maradhasson. Ezt Horváth Rihárd polgármester mondta. A városvezető azt is kiemelte, hogy most nagyon megváltoztak az üzemeltetés feltételei.
A posta bejelentette, hogy emeli ezt a bizonyos szolgáltatási díjat, és most már 24,5 millió forintba kerül éves szinten az új hatvani posta fenntartása. Természetesen megfizetjük ezt a díjat, hiszen nagyon fontos, hogy új hatvanban továbbra is működjön a postahivatal.
Az új hatvani postahivatal további üzemeltetéséről csütörtökön döntött a képviselőtestület.
Három éves kutatási program ért véget az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A szakemberek több más mellett az egyházi közösségeket, mozgalmakat vizsgálták. A részleteket dr. Tengely Adrien, az egyetem docense ismerteti.
Egy 3 éves kutatási projekt lezárásánál tartunk most. Ez a Magyar Tudományos Akadémiának a Bujai János Kutatói Ösztöndíja keretében sikerült az elmúlt 3 évben ezeket az eredményeket, ezeket a forrásokat feltárni, illetve ezekből az előbb elmondott konklúziókat leszűrni. Ez egy elég széles spektrumú kutatás volt. Gyakorlatilag a katolikus hitélet minden elemére, minden részletére kiterjedt, a társulatoktól, az egyházfegyelmi szabályokig, és az a különféle újonnan bevezetett ájtatosságokig. Úgyhogy most sikerül zárni a nyáron ezt a projektet, és hát reméljük, hogy majd hamarosan egy írásbeli produktumot is sikerül ebből létrehozni.
Óvodai nevelő okleveles technikusi képzés indul 2024. szeptemberében a Miskolci Szakképzési Centrum, Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumban, az intézmény és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködésében. Erről írt alá megállapodást a közelmúltban az egyetem rektora, a Mezőkövesdi Intézmény, valamint a centrum vezetése. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a változó társadalmi igényekre mindig érzékenyen reagál, a korszerű és minőségi oktatás révén őrzi a régió felsőoktatásának évszázadokra visszanyúló hagyományait. Célunk a gazdag kínálatú, folyamatosan magas színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása, mondta el a megállapodás aláírása előtt az egyetem rektora. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona ismertette, a 2020-ban megjelent szakképzésről szóló törvény új lehetőséget kínál a kiváló képességű tanulóknak. A jogszabály szerint ugyanis a 11. évfolyamtól kezdődően az ágazati alapvizsgát követően a szakképzésben tanuló tehetséges diákok okleveles technikusi képzésben vehetnek részt. Ez azt jelenti, hogy a technikum az egyetemmel közösen kidolgozott program alapján végzi az oktatást, a diákok felsőoktatási alapozó tanulmányokat folytatnak. A képzési idő ebben az esetben is 5 év, de a végzett diákok jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételén. Legalább 4-es szakmai vizsga esetén a szakmai vizsga eredményét 5-szörözik, így akár 500 pont is szerezhető. Az egyetemre felvett hallgató szakirányú továbbtanulás esetén a beiratkozást követően legalább 30 kreditpont elismerésére számíthat. Ismeretes, hogy a fentiek alapján már több technikummal kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodást informatika, gazdálkodás és menedzsment, valamint oktatási ágazatban. A legújabb ilyen közös munka pedig különösen jelentős, hiszen az egyetem fő profilja a pedagógus képzés területén született megállapodás. Három és fél éve indult az iskolaőr program a hazai nevelési és oktatási intézményekben, legalábbis azokban, ahol az intézmény vezető igényt tart a szolgáltatásra. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint leginkább Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegyékben igénylik az iskolaőrséget. Jelenleg országszerte 803, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 68 intézmény vesz részt a programban. Az elmúlt tanévben 20 alkalommal volt szüksége az iskolaőr intézkedésére. A részletekről dr. Kovács Attila rendőr alezredest hallják.
68 intézmény vesz a programban részt a tavalyi tanévtől. Jelenleg 67-en vagyunk egyébként iskolaőrökkel, úgy 67 iskolaőr teljesít szolgálatot. Egy igazából komplex feladat az övék, hiszen egyrészt a prevenció eszközeivel kell fellépni, tehát meg kell előzni, a megelőzésen van a hangsúly, de ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy 20 intézkedés volt, amit fogalmatosítottak a tanév során. Ez egyébként egy komoly növekmény, hiszen a tavalyi tanévben 6 volt összesen. Igaz, hogy 33 új intézmény csatlakozott a programhoz, de ez azt jelenti, hogy aktívak az iskolaőrök, nyilván közbelépnek, hogyha kell. Ez lehet iskolőr intézkedés, de lehet olyan intézkedés is, hogy mondjuk például mentőt hívtak az adott gyermekhez, mert olyan probléma merült fel. Szóval ez egy összetett, összehangolt munkát igénylő tevékenység. Átesnek egy képzésen, amivel próbálja kihozni a legtöbbet belőlük, de nyilván a legtöbbet majd az iskolában tanulják, ezt el kell ismerni. Mindenképpen jó kommunikációs készséggel kell rendelkezni, ilyen kell egy bizonyos szakmai tudás, amivel fel kell, hogy vértezve legyen, hogy mikor mit intézkedjen, mit tegyen. Illetve hát kell egyfajta tolerancia és türelem a diákok, a gyermekek, a pedagógusok, az intézmény vezetése felé. Kicsit el is kell adni magát tulajdonképpen az iskolába, de azt gondolom, hogy ez nem jelent problémát az őreink számára.
Egyházi híreink következnek.
Az Európai Unió soros magyar elnökségének megnyitása alkalmából Európáért tartottak szentmisét Brüsszelben, a belvárosi Szent Mihály és Szent Gudula székesegyházban. A szentmisét Luc Tellinden érsek, Belgium primása, Noel Trianor érsek, az Európai Unió melletti apostoli nuncius, Manuel Barrios Prieto, az Európai Katolikus Püspökkari Szervezet főtitkára, és Benoît Lobé, a székesegyház plébánosa, valamint Mohos Gábor, a külföldi magyar katolikusok lelkipásztori ellátásával megbízott püspök celebrálta magyar, angol, francia és holland nyelven. Mohos Gábor angol nyelvű szentbeszédében hangsúlyozta, az európaiak keresztény hitet vettek fel, és olyan eszméket követtek, amelyek ma is hatással vannak az emberekre, Európában és más kontinenseken is. A püspök Szent Benedek, Assisi Szent Ferenc és Lizsői Szent Teréz közbenjárását kérte, annak érdekében, hogy Európa ne veszítse el azt az örökséget, amelyet korábbi nemzedékek e hit által ráhagytak. Reményét fejezte ki, hogy a hívők alkotó közösségei, a Szentlélek ajándékait szem előtt tartva, szeretetben élve megújíthatják az egész európai társadalmat. Mons Gábor kiemelte, a hívőknek imádkozniuk kell a béke ajándékáért, amely Jézus Krisztus megváltó szeretete által újra elérhetővé vált számunkra. A béke elvesztése mindenek előtt a szeretet hiányából fakad, és az Istennel való megbékélés alapja az a felismerés, hogy bűnösök vagyunk, hívta fel a figyelmet. Hangsúlyoztam, a szeretet Isten első számú parancsolata, és ez a jövő és az élet beteljesedésének útja. Ezért imádkozunk, hogy Európa megőrizze ezeket a létfontosságú gyökereket, amelyek nélkül kulturálisan nem lenne azonos, mutatott rá. Arra is rámutatott, hogy a párbeszéd egymás meghallgatása, méltóságának és látásmódjának tiszteletben tartása kell, hogy mutassa az utat Európának és a kontinensen élő embereknek, hogy betöltsék hivatásukat a történelemben. A Szentmisén a prédikációk mellett egyetemes könyörgések hangzottak el Európáért és Magyarországért. A Szentmisét állófogadás követte a Liszt intézetben Sólyog Tamás köztársasági elnök részvételével. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint Ferenc pápa júliusban a szokásoknak megfelelően szünetet tart tevékenységei nagy részében. Ahogy már évek óta, a Szentatya ebben a hónapban felfüggeszti az általános audienciákat, valamint a legtöbb hivatalos tevékenységét és a találkozókat, hogy pihenőidőt biztosítson magának. Azonban, ahogy korábban mindig, vasárnaponként délben elmondja az úrangyala imádságot a hívekkel a Szent Péter téren. Az általános audienciák augusztus 7-én szerdán folytatódnak. Az augusztusi általános kihallgatásokat a római hőség miatt gyakran a 6. Pál teremben tartják. Az ezt követő időszakban a tervek szerint a Szentatya két apostoli látogatást tesz majd, az első Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapurba vezet szeptember 2. és 13. között, a következő pedig Belgiumba és Luxemburgba szeptember 26-ától 29-ig. Ferenc pápa tehát nem sokára apostoli látogatást tesz Luxemburgban és Belgiumban. A Szentatya elfogadva a két ország államfőinek és egyházi vezetőinek meghívását apostoli látogatást tesz szeptember 26-án csütörtökön Luxemburgban, majd 27-től 29-ig péntektől vasárnapig Belgiumba utazik, ahol Brüsszelbe, Lővenbe és Louvain-la-Neuve-be látogat el. A négynapos apostoli utazás programját később ismertetik. Ahogy már korábban bejelentették, tehát a 87 éves Szentatya szeptember 2. és 13. között Indonéziát, Pápua, Új-Guineát, Kelet-Timort és Szingapúrt keresi fel. Ez a látogatása egyúttal Péteri szolgálatának eddigi leghosszabb útja lesz. Szent Péter és Pál apostolok ünnepén az Egri Hittudományi Főiskolán átvették a diplomájukat azok a levelező tagozatos hallgatók, akik 1, 3, illetve 5 éves képzésben készültek hitoktatói tevékenységre. 5 fő kapott katekéta lelkipásztori munkatárs diplomát, 5 személy vett át hittanárnevelő diplomát, valamint 6 pedagógus kapott katolikus hit- és erkölcsoktató oklevelet a 2,5 éves felsőfokú szakirányú továbbképzés után. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisén tanításában Szent Péter és Pál apostolok ünnepére utalva úgy fogalmazott, ez az ünnep arra bíztat bennünket, hogy imádjuk az Isten fiát Péter hitével és Pál szeretetével. Jézus nyilvános működése idején Péter apostol tetteivel és szavaival is megvallotta hitét, és ez példát ad a mai kor emberének. Elmondta még, a hittudományi főiskola tanárai bíznak abban, hogy a végzős hallgatók itt megszerzett tudása segíti őket abban, hogy a gyermekeknek és felnőtteknek érthetővé és elfogadhatóvá tudják tenni a hit alapvetéseit, és erősíti a megváltóval a kapcsolatukat. Jézus idejében is voltak, akik hátat fordítottak a megváltónak, korunkban ezt a népszámlálás adatai is tükrözik, 12-13 év alatt 900 ezerrel csökkent a hitüket megvalló katolikusok száma. Az első áldozók, bérmálkozók között is sokan vannak, akik szentségekhez járulás után nem csak a templomtól, de Istentől is elfordulnak. Péter apostol hitvallása is arra sarkal bennünket, hogy imádkozzunk a hűség kegyelméért ebben a hitetlenségre hajló világban is. Hozzátette, a papokat és hitoktatókat is bátorítja az apostol példája, rámutatva, hogy Jézus Krisztus és a Szentlélek segítsége nélkül nem lehet eredményes a tevékenységük. Pál apostol Jézus iránti szenvedélye szeretetéről írásai is tanúskodnak, és ebből fakadóan az üldöztetést és a vértanú halált is vállalta. Akik most átvették diplomájukat, különleges módon is Krisztus küldöttei lesznek, mert életükkel és szavukkal is továbbadják az örömhírt mindazoknak, akiket rájuk bíznak, zárta tanítását a rektor. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanyábrázolások, árpádházi szentek, a keresztúr stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott, van így is olyan alkotás, ami szívéhez a legközelebb áll, ez pedig a Csíksomlyói Mária. Demeter József alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor, Mátra Szent Imre plébániai kormányzója, a tárlat megnyitóján Szent II. János pápa szavait idézve úgy fogalmazott, az igazi művészet kalauz elvezet mindannyiunkat Istenhez. A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Vizsói Lívia fagott művész és Magda Dávid orgona művész koncertjét hallgathatják meg az Egri Szent Bernát ciszterci templomban július 5-én pénteken este 6 órától, a belépés díjtalan. Az országos Soma zarándoklat Mátra Verebély Szentkúton július 6-án 9 órakor kezdődik, amelyet Székely János püspök, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezet. A zarándoklat főcelebrása és szónoka Ternyák Csaba egri érsek lesz. A nyári Roma zarándoklatot 2003 óta megrendezik, 6-800 fő részvételével állandó helyszíne Szentkút lett. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívek. Július 18-a és 21-e között lesz idén az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat, amely már 42 éves múltra tekint vissza. Az ország legnagyobb katolikus ifjúsági találkozóján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, erre majd a helyszínen is meg lesz a lehetőség. A tavalyi Máriás év után Szent József lesz a középpontban idén, a motto Máté evangéliumából József az igaz ember. Július 18-án kezdődik tehát a nagyszabású programsorozat. 12 óra 30 perctől lesz hangolódás a Szalók Benddel, majd 13 óra kora nyitó előadást, természetesen Kerényi Lajos atya nyitja meg. A nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek tartja aznap 18 órától. És persze szentségimádás, kis csoportos beszélgetések, előadások, elmélkedések, bűnbánati liturgia, éneklés, közös programok, koncertek, szentségimádás várja majd a jelenlévőket idén is, Szalókon július 18-a és 21-e között. A záró előadás pedig a vasárnapi napon 9 órától Fábry Kornél püspök mondja, illetve ő is celebrálja a záró szentmisét.
Kedves hallgatóink, korásti hírmondunk végéhez értünk. Fekete Gábor és Kriston Tamás riporter, Debnár Ádám szerkesztő, valamint Somogyi Márton technikus nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Bércesi Andrást hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoe,
lots of shoe,
a lot of rice. The groom is nervous,
scared to death.
He asks twice. Killing that he is so willing to make whoopee.
what a year can bring.
He's washing dishes and baby clothes.
He's so ambitious, he even sews.
But don't forget, folks,
that's what you get, folks,
for making worthy.
This I hear, well, can you guess?
She feels neglected,
and he's suspected
of making whoopee. Sing it to me, EJ.
Oh, yeah. She sits alone,
alone,
most every night.
Every night. He doesn't phone her.
Oh, no.
He doesn't write.
He says he's busy, but she says,
is he?
He's making whoopee.
He doesn't make much money, only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny
says you pay six to her.
No way. I say now, judge.
Now, judge.
Suppose I fail.
Said ride, ride in a jail.
Oh no, I better keep her.
Ooh man, it's cheaper
than making whoopee. Than making whoopee. Than making whoopee.
Thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. On your cheek whenever I speak tells me
that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. Love.
Sportja.
Krajnyák Zsolt személyében újabb futszalos döntött úgy, hogy a Deacban folytatja karrierjét. Három éremmel zárták a szezont a nyíregyházi Teke klub fiataljai. Rövidesen kezdődik a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem által szervezett európai egyetemi játékok. A Mozdulj Debrecen sportolást népszerűsítő kezdeményezéshez városszerte csatlakoztak az iskolánk. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kranyák Zsolt személyében újabb futszalos döntött úgy, hogy a Deaszban folytatja karrierjét, közölte a klub. A 22 éves játékos a 2021-22-es idényben mutatkozott be az NB1-ben, ekkor a Nyírgyulajban szerepelt, míg a legutóbbi két szezonban a szintén élvonalbeli Nyíregyházában bizonyíthatott. Kranyák szép emlékekkel távozhatott a Szabolcsi Gárdától, hiszen idén csapattársaival bronzérmesek lettek az első osztályban. Három éremmel zárták a szezont a Nyíregyházi Teke klub fiataljai. A Molnár Dávid, Végvári Krisztián, ifjabb Szojka Miklós összeállítású csapat bajnoki címet szerzett az NB1 keleti csoportjában. Molnár Dávid az U23-as korosztályban a harmadik helyet szerezte meg, míg ifjabb Szojka Miklós az U18-as országos bajnokság döntőjében bizonyult a legjobbnak. Cseszlai Sándort, a Nyíregyházi Teke klub elnökét hallják.
Nagyon jó esőérzés az, hogy háromszor egymás után megnyerte a ifjúsági csapat. Tehát ilyen még országos szinten nem is volt, meg nagyon összeszokott társaság, segítik egymást, nagyon jól játszanak, jók az eredményeik, úgyhogy örülök neki, és remélem, hogy ha úgy összejön megint, akkor megint örömhírt tudok közölni, hogy megint megnyerik a bajnokságot, de ez már egy kicsit képlékeny, mert sajnos olyan helyzetbe kerültünk, hogy kiestünk az NB1-ből. Nem szakad meg a Teke, mert a szeniorok, tehát az öregek jönnek minden csütörtök délelőtt, gurítanak, aztán úgy halkar, aki úgy hétfőn, szerdán, pénteken is kilátogathat a pályára, és utána ősszel, augusztus végén, szeptember elején kezdődik a Teke, tehát az új bajnokság. Már két vagy három csapat is jelezte, hogy új csapatok jönnek, tehát remélem, hogy több mint 10 csapat lesz, mert tavaly 10 volt, és nagyon szép bajnokságot és izgalmas bajnokságot tudunk lejátszani.
Most pedig az U18-as országos bajnokot, ifjabb Szojka Miklóst hallják.
Hasonlót váltam úgy a tavalyi eredmény alapján, meg szinte ugyanazok voltak a U14-ben tavaly, akik most U18-ban, hogy a nagyobbak kiestek, ezért váltam, hogy a első három ember közt végzek. A első fél évben nagy fejlődést láttam, de a másik fél évben volt egy kis visszaesésem, és most kb. Hát ilyen 5 fás átlaggal lettem jobb, mint tavaly. Meg az eredményeim pedig jobbak lettek a szezonban.
Az Európai Egyetemi Sportszövetség megbízásából a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség a Debreceni Egyetemmel és a Miskolci Egyetemmel közösen rendezi július 12-e és 24-e között az Európai Egyetemi Játékokat. Ez alkalomból tartottak a napokban tájékoztatót. Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős minisztert hallják.
Az állam szerepvállalása fontos, de tudjuk azt is, hogy a magyar felsőoktatás egy olyan rendszer, amely lehetőséget teremt, felelősséget ad, hívhatjuk ezt akár úgy is, hogy autonóm, tehát egy autonóm versenyképes magyar felsőoktatást alakítottunk ki. Ennek az autonóm felsőoktatásnak, versenyképes, rugalmas felsőoktatásnak a lényege valahogy úgy fogalmazható meg, hogy legyenek a magyar fiatalok a legsikeresebbek, mert mi azt szeretnénk, hogy a mi fiataljaink legyenek a legsikeresebbek. Ehhez kell tudás, ehhez kell kreativitás, azaz innováció, és ehhez kell egészség, egy olyan egészséges élet, amelynek az alapja a sport. És amit még ehhez hozzáteszünk, az a kötődés. Az a kötődés az egyetemhez, az a kötődés az alma materhez. És tulajdonképpen ebben léptünk egy nagyot, ebben mutattuk meg, hogy mi a magyar virtus. Az a magyar virtus, hogy immár 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, Miskolci Egyetem is, és a Debreceni Egyetem is, amely a két házigazda lesz. És úgy erősítjük tovább a felsőoktatásunkat, hogy már a felsőoktatásban is minden egyes képzési területnek a részévé vált a sport, köszönet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, és újítjuk meg folyamatosan a sportinfrastruktúrát, mi több. Minden évben 2,5 milliárd forintot fordítunk arra, hogy az egyetemeinken minél több sportaktivitás legyen, minél több sportoló legyen, minél több sportklub legyen. Külön forrás biztosítunk erre, hogy az olyan élsportolóknak, akik a magyar sportot, a magyar fiatalságot viszik előre, olyan egyéni tanrendjük és olyan lehetőségeik legyenek az egyetemeinken, amely a sportpályafutást és az egyetemi diplomát is egyszerre támogatja, egyszerre segíti. Ami pedig kifejezetten ide az európai egyetemi játékokhoz kötődik, ott pedig nem kevesebb, mint 20 milliárd forinttal támogattuk a Miskolci Egyetemet. Támogattuk a Miskolci Egyetemet, hogy a megfelelő infrastruktúrális fejlesztésekkel készüljenek. Még biztosítunk több mint 2 milliárd forintos szervezési költséget. Tudjuk azt biztosítani, hogy Debrecen és a Miskolci Egyetem méltó helyet biztosítson annak a több mint 400 egyetemnek, amely 400 egyetem érkezik ide.
Most pedig Kalmár Zsoltot, a Miskolci Egyetem gazdasági igazgatóját hallják.
Nagyon sok mindent jelent ez számunkra. A Miskolci Egyetem azért hozzá van szokva, hogy nagy rendezvényeket szervez, akár egy gulyatábor, akár egy Miskolci Egyetemi napok azért több ezer látogatót vonz. De azért ez idén mindenképpen a Miskolci Egyetem kiemelt legnagyobb rendezvénye lesz, és ezt nyilván a Miskolci Egyetem sportszövetségével közösen bonyolítjuk le, és azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb erénye a rendezvénynek, hogy ezt a fajta együttműködést, ezt ilyen szintre tudtuk hozni, hogy ezt a rendezvényt eredményesen le tudjuk bonyolítani. Azt gondolom, hogy ez elismerése is annak a sok munkának, amit ebbe a sportirányultságban mi beletettünk. Elég csak emlékezni arra, hogy 2016-ban a Miskolci Egyetem tájfutó világbajnokságot rendezett nyilván egyetemisták számára, 17-ben egy kosárlabda EB volt szintén egyetemi körben. A tájfutó VB egyébként abban az évben elnyerte a legjobb ilyen rendezvény, tehát a legjobb egyetemi világbajnokság címet. Ez nyilván valamennyire felbátorított minket, és hát ennek a rendezvénynek az előfutáraként tavalyi év folyamán tollaslabda és vízilabda sportágokban már megrendeztük az egyetemi Európa-bajnokságot, szintén azt gondolom, hogy sikerrel. Tehát azt gondolom, hogy ennek a munkának, illetve annak az elismerése a rendezvény, hogy hát a Miskolci Egyetem Sportegyesülete az kiemelkedő eredményeket ér el folyamatosan az egyetemi sport terén. Több mint 700 aktív sportoló vesz itt részt a napi munkában, illetve hát azért a röplabda és kosárlabda csapat az egyesületnek az kiemelkedő eredményeket produkál. Amikor ezt az egész szervezést a csapat elkezdte, az egy 20 fős szervező csapat volt, ez időközben plusz 50 fővel kibővült, és ez adja a magját a szervező csapatnak. Az eredeti csapat hát egy 2-3 éve már dolgozik ezen a rendezvényen. A hozzájuk csatlakozó 50 fő az nemrégiben csatlakozott, és hát számítunk körülbelül 500 önkéntesre, aki a lebonyolításban segít nekünk. És ami számunkra is egy picit meglepetés, de kellemes meglepetés, hogy 170 külföldi önkéntesünk van, ami azt gondolom, hogy a nemzetközi fényét ennek az eseménynek tovább emeli. A sportolókról, a Miskolci Egyetem sportolóiról annyit, hogy Miskolcon 10 sportág kerül megrendezésre. A jó ír a miskolci szurkolóknak, hogy ebből 7-ben van miskolci csapat vagy egyéni induló, ebből 4 küzdősport, a tenisz, ami a vadonatúj tenisz infrastruktúrákban került megrendezésre, és azt gondolom, hogy méltóképpen avatja ezt a létesítményt, és itt visszautalok arra, hogy ez abból a 20 milliárd forint állami támogatásból valósult meg. A strandröplabda pályánk is teljesen új, az is itt lesz, ott is férfi és női csapatokat is indít a Miskolci Egyetem, és hát egy körülbelül 50 fős kontingens az, ami miskolci sportolók révén képviseli magát, a várost és az egyetemet is.
Végül Bai Balást, a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgatóját hallják.
Úgy gondolom, hogy ez a motto, hogy More Than Games, ez nagyon találó, mert valóban az egyetemi sport is több, mint sport. az egyetemi évek azok az utolsó igazán struktúrált és azon évek, ami nyilván az egyetemistáknak a piacképes tudás megszerzése mellett még az utolsó olyan alkalom, hogy hasznos gyakorlatokat, hasznos szokásokat, hasznos életviteli irányelveket megtapasztalhassanak, és tényleg beépíthessék a felnőtt profi életükbe, és hát nagyon nagy szerepe van az egyetemeknek abban, hogy ebben a sportot is belecsempészze, és azt, amit a mindennapos testnevelés elindított, azt egy kicsit más, de hasonlóan struktúrált módon megteremtse az egyetemisták életében, és elindítsa úgy életükre, útjukra őket úgy, hogy igenis ne engedjék ezt el.
A Mozdulj Debrecen sportolás népszerűsítő kezdeményezéshez városszerte csatlakoztak az iskolák. A tanév megkoronázásaként Mozgás Karnevál néven rendeztek sportnapot a diákoknak az Olá Gábor utcai sporttelepen. Pap László polgármestert hallják.
44 iskola, általános és középiskola kapcsolódott be oktatási intézmény ebbe a programba már az elmúlt időszakban, tavaly ősztől kezdődően, ami azt jelenti, hogy egy nagyon jó alap a tovább lépéshez, a fiatalokat sikerült mozgásra ösztönözni, mozgásra bírni, és hát egy mozgáskarnevál ötlete fogalmazódott meg a szervezőkben, június 2-án kerül majd sor erre a nagyszabású rendezvényre.
A Mozdulj Debrecen mozgalom 70 ezer embert mozgatott már meg a városban, az iskola program pedig heti 2 mozgásfejlesztést nyújt a diákoknak, szakmai koordinátoroknak. Széles Diana alpolgármestert hallják.
És azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon jól sikerült mozgásfejlesztés, amit igazából szakmai részben is szeretnénk segíteni a Mozdulj Debrecennel, és ez a hosszú távú tervünk is, hogy ne csak a mozgásfejlesztő órákon legyen szeretett a mozgás, hanem a testnevelés órákon is.
Most pedig Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Rengeteg olyan eszközt hozzunk, amely készségeket fejleszt, gyorsaságot, egyensúlyt, ninja parkok, célba rugó, célba dobó eszközök, vízifoci, élő darts, tehát nagyon-nagyon sok olyan eszköz, amivel szeretnénk szintén a sportolást, az egészséges életmódot, a játékot népszerűsíteni.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió,
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 100.